98, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Az amerikai elnök 5 napra felfüggesztette az iráni energialétesítmények elleni katonai csapásokat a Teheránnal zajló konstruktív egyeztetésekre hivatkozva. Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán megjelent bejegyzése szerint az elmúlt 2 napban nagyon jó termékeny párbeszéd zajlott az amerikai Egyesült Államok és Irán között a közel-keleti ellenségeskedés teljes megoldásáról. Orbán Viktor összehívta az energiabiztonsági tanácsot, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. Az ülésen részt vett Hernádi Zsolt a MOL csoport elnök vezérigazgatója, Lantos Csaba energiaügyi miniszter, Rogán Antal a miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, Bíró Marcell a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, valamint Orbán Balázs a kormányfő politikai igazgatója. Orbán Viktor utasította Tuzson Bence igazságügyi minisztert, hogy vizsgálja ki azt az ügyet, amelyben egy hangfelvétel szerint Panyi Szabolcs tényfeltáró újságíró kiadhatta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter telefonszámát egy külföldi titkosszolgálatnak, amely így ráláthatott a tárcázatő hívásaira. Egy kormánytag lehallgatása súlyos támadás Magyarország ellen, fogalmazott a miniszterelnök a Facebook oldalán. A külgazdasági és külügyminiszter döbbenetesnek nevezte a Mandiner Fish cikkét, miszerint egy magyar újságíró aktív közreműködésével lehallgatta őt egy vagy több külföldi titkosszolgálat. A Tiszás Orbán Anita barátjaként az újságírót dönthetné el, hogy kik dolgozzanak egy tiszapárti külügyminisztériumban, és férhetne hozzá mindenfajta anyagokhoz, tette hozzá Szijjártó Péter. Az oknyomozó média munkás a Facebook oldalán reagált arra, hogy a kormánypárti Mandiner nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt egy forrása és közte lezajlott beszélgetésről. Panyi Szabolcs szerint a cikk egy elővágás, amivel a Szijjártó Péter állítólagos orosz információ átadásairól szóló nyomozását próbálták átkeretezni. Egyúttal kiszivárogtatott egy Szijjártó-Lavrov beszélgetést is. Az Európai Unió korlátozza a bizalmas adatok körét, amelyeket Magyarország is megismerhet, továbbá az érzékeny tárgyalásokról is kizárják a magyarokat, az EU-s vezetők inkább kisebb csoportokban egyeztetnek, írta meg a Politico. A brüsszeli lap a Washington Post értesülését követően írt mindenről, miszerint Szijjártó Péter rendszeresen tájékoztatta Szergej Lavrovot, az orosz külügyminisztérium vezetőjét a brüsszeli történésekről. Már nyomtatják az április 12-i országgyűlési választás szavazólapjait a budapesti Ány biztonsági nyomda Halom utcai telephelyén. A géptermekben és csomagoló csarnokokban sajtóbejáráson mutatták be, milyen szigorú biztonsági intézkedések mellett készülnek a választási dokumentumok, és miként csomagolják, dobozolják azokat szavazóköri bontásban. Az eseményen jelen volt Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke is. Európában többséget kell szerezniük a patrióta pártcsalád tagjainak, hogy a migráció problémája megoldható legyen, hangsúlyozta a miniszterelnökséget vezető miniszter az Országházban az első patrióta nagygyűlés rendezvényén. Gulyás Gergely kifejtette, lényegében csak magukra számíthatnak, hiszen pártcsaládjukon kívül kivételszerűen vannak olyan politikai erők, amelyek felszólalnak a migráció ellen, és ennél is kisebb azok száma, amelyek tesznek is ez ügyben. Brüsszel csődöt mondott, jelentette ki. Az unió lakosságának tizede nem Európában született, ez 60%-os növekedés a 2010-es adatokhoz képest. A 27 tagállam közül 16-ban ennél is magasabb ez a ráta, holott másfél évtizede még csak 4 volt az ilyen államok száma. Csak együtt vagyunk képesek megóvni Európát attól a sorstól, amit ellenségei szánnak neki, jelentette ki az országgyűlési elnöke ugyanott. Kövér László hangsúlyozta, noha 1989 után hosszú ideig azt akarták elhitetni az emberekkel, hogy a történelem véget ért, kitört a béke és a liberális demokrácia örökké tartó kora, napjainkban épp ennek ellenkezőjét tapasztalhatjuk. A lengyel-magyar barátság szilárd alapokon áll, a két nemzet kultúrájának szerves része, hangsúlyozta a köztársasági elnök a délkelet-lengyelországi Zemlinszben a Karol Navrocski lengyel elnökkel közös értekezleten. A lengyel-magyar barátság napja alkalmából rendezett elnöki találkozó során tartott értekezleten Sólyog Tamás aláhúzta, a két nemzet barátsága kultúránk integráns része, nem a politikának kitett, hanem egy nagyon mélyen gyökerező jelenség, amely a történelem során szervesen alakult ki. Államalapításunk óta a keresztény értékek kötnek minket össze, hangsúlyozta az államfő. Végül az időjárásról. Holnap is kisüt a nap, de sok fátyol és gomoly felhő lesz felettünk. Zápor előfordulhat, a szél sokfelé megélénkül felerősödik. A hőmérséklet kedden hajnalban 1 és 6 fok között, napközben 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Kép más márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinszky Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi, ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Kép mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Kíváncsi vagy, milyen az élet szemináriumban?
Tényleg csak imádság és tanulás?
Ki az, vagy hogy kik a kispapok?
Milyenek a hétköznapjaik?
Mit csinálnak szabad időjükben?
És hogy hogyan készülnek arra, hogy papok legyenek?
Gyere a szeminárium nyílt hétvégére,
és tudj velünk egy hétvégét.
Imádság.
Közösség.
Beszélgetések.
Kérdések őszintén.
Válaszok tabuk nélkül.
Lehet, hogy benned is ott van a kérdés.
Lehet, hogy benned is ott van a hívás.
Március 27-én várunk téged is.
Ne csak hajj róla.
Ne csak gondolkodj rajta.
Jöjj és lásd.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Az Egri Fertile Mesteri Testület 5. alkalommal szervez közös imádságot Eger főterére 2026. március 25-én. Gyümölcsoltó Boldogasszony napján a Dobótéren 18 órától közösen fordulunk égi édesanyánkhoz, közbenjárását kérve az élet védelméért, a családokért, hivatásokért, a keresztény magyarság megmaradásáért, a világ békéjéért. Közösségben együtt imádkozunk Jézus Krisztus fogantatásának, születése hírüladásának ünnepén. Szeretettel várunk mindenkit március 25-én 18 órától a Dobótérre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást.
Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Nagybőjti lelkinapot tartottak az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci gimnáziumban. Mi a 11. évfolyamosoknak rendezett előadásra látogattunk el. Műsorunkban erről lesz szó. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Valamire való vagy címmel tartott előadást a nagybőjti lelkinapon az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci gimnáziumban Süveges Gergő, újságíró, tanár, kócs, kommunikációs tréner, tanácsadó. A 11. évfolyamos diákoknak támpontokat adott arra, hogy ismerjék fel az Istentől kapott ajándékaikat, amiket a közösségeik javára tudnak használni, kamatoztatni. Süveges Gergő újságírót kérdezzük.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Süveges Gergőt, a Ciszterci gimnáziumban Egerben a Valamire való vagy címmel tart lelkinapos előadást 11-es diákoknak. Mi alapján választotta a témát?
Arról szeretnék beszélni, hogy melyek azok az adományok, ajándékok, karizmák, amelyeket a lélektől kapunk. És azt gondoltam, hogy a 11-esek számára ez egy fontos téma lehet, hiszen ebben az életkorban is keresgéljük saját magunkat, keresgéljük, hogy hol van a mi helyünk a világban, ki vagyok én valójában, mire vagyok én jó, mire szánt engem az Isten, talán még ezt a kérdést is felteszem magamnak 11-es koromban, és ehhez a gondolkodáshoz szeretnék néhány mankót adni. Ez nem egy olyan típusú előadás lesz, amelyik megmondja a tutit, vagy beledöngöl a földbe, vagy rettenetes elvárásokat támaszt, hogy miért kell az egész életemet most azonnal átalakítani, nem, szó sincs erről. Inkább szempontokat szeretnék adni, meg kérdéseket felvetni azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudom megtalálni azokat a válaszokat, amelyekre a kérdések ott dübörögnek bennem, hogy mire szánt engem az Isten, mihez van valójában tehetségem, és ha érzem azt, hogy valamire van tehetségem, mert hogy valamire egészen biztosan van tehetségem, akkor ezt a képességet, ezt hogyan tudom kibontakoztatni? Egyrészt a saját örömömre, de azért sokkal inkább a közösségem javára. Szóval tehetségünk sok mindenhez lehet. Lehetek én nagyon ügyes énekes, zenész, fúrófaragó ember, vagy akár másokat meghallgató ember, de igazság szerint a nagy kérdés az az, hogy melyek azok a képességek, melyek azok az ajándékok, amelyeket arra kaptam, hogy a közösségemet szolgáljam vele. És talán ennek a felfedezésére tudok néhány szempontot adni a diákoknak.
Úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki felfedezze a saját karizmáját, saját hivatástudatát, nem csak az egyénnek önmagára van szüksége, hanem akár tanítókra, pedagógusokra, szülőkre, saját élettapasztalata alapján ezt hogy látja saját életében, hogy mennyire tudja egy szülő, egy pedagógus befolyásolni a gyermekét.
Azt hiszem, hogy az a jó, hogyha egy szülő, egy pedagógus hiteles tud lenni, és nem befolyásolni akar, hanem rávezetni, vagy kérdezni akar. Azt hiszem, hogy akkor vagyunk jó szülők, meg jó pedagógusok, hogyha képesek vagyunk a ránk bízott gyerekek útját olyan módon egyengetni, hogy nem rájuk tukmálunk, rájuk erőltetünk általunk remeknek és nagyszerűnek tartott megoldásokat, hanem tudunk arra figyelni, hogy őket valójában merre vezeti az Isten, hogy ő nekik mi az, amire kinyílik a szemük, és azon az úton tudjuk őket a lehető legjobban támogatni és segíteni. Kérdésekkel, szempontokkal terelgetni. Nem meghatározni, hanem inkább kíváncsian mellettük állni.
Előadásában mire helyezi a fókusz, tehát ez a valamire való, vagy ön szerint, az ön tapasztalata szerint, mik azok az alapok, amikre érdemes lenne építeni?
Nagyon remélem, hogy ez a mondat a végére megtelik tartalommal a diákok számára is. Valójában annyi a célom, hogy ha ezt az egy mondatot elviszik magukkal úgy, hogy ennek van személyes jelentése az ő számukra, az ő életükben, akkor azt hiszem, hogy én nagyon elégedett lehetek ezzel a ma délelőttel. A valamire való vagy az egy képzeletbeli számegyenesnek valahol a közepe felé található. A számegyenes egyik végén az a mondat van, hogy semmire kellő vagy, a másik végén meg az, hogy mindenre alkalmas vagy. És egyik sem igaz, mind a kettő hazugság. Az Isten nem teremt selejtet, nem mondja azt, hogy semmire kellő vagy, és azt sem mondja, hogy mindenre alkalmas vagy, mert ez sem igaz. Valamire való vagy. Mindannyian valamire valók vagyunk, és az életünknek a nagy feladata, hogy ezt valahogy megpróbáljuk kitalálni, hogy mi az a valami, amire éppen engem szánt az Isten. Hát remélem, hogy sikerül. Remélem, hogy néhány lépést tudok ahhoz mutatni, hogy közelebb jussunk ahhoz, hogy mi az a valami, ami én vagyok, amire én való vagyok.
Nagybőjti lelki napról, lelki gyakorlatról van szó, ugye a Nagybőjtben mindig nagyon fontos az bűnbánat, az újrakezdés. És véleményem szerint még itt az előadás előtt beszélgetünk, de az is fontos, hogy tényleg tudjunk újrakezdeni, újra felállni, ha elestünk, és újra felfedezzük a célunkat, a küldetésünket.
Azt hiszem, hogy úton maradni, az legalább ennyire fontos. Én azt hiszem, hogy a nagybőjti elhatározásaink, fogadalmaink igazából akkor értelmesek, hogyha ezek nem csak nagybőjtre szólnak, nem csak erre a 40 napra szólnak, hanem olyasmit tudok az életemben apróságot változtatni, amiben aztán ki tudok tartani. A nagybőjt számomra inkább egy újra útra találás, vagy újra irányba állás, vagy korrekció. Megnézem azt, hogy mi az az életemben, amelyik távolít az Istentől, vagy távolít az emberektől, távolít a valódi céljaimtól, és ezeket a távolító tényezőket egy picit megpróbálom korrigálni. Nem valami hatalmas dolgot határozok el a nagybőjtre, amiben aztán annyira kifáradok, hogy húsvét után azt mondom, hogy akkor most két hónapig mindenki hagyjon békén, és soha többé, hanem valami apróságot igyekszem elhatározni, ami fenntartható, amiben ki tudok tartani nagybőjt után is. Ilyen értelemben útnak indítás, vagy útra tétel a nagybőjt, számomra legalábbis, hogy szeretnék visszatalálni valami olyan gyakorlathoz, olyan életformához, ami valójában szeretném, hogy meghatározza az egész életemet.
Tudjuk azt, hogy egy egyházi iskolában, ahol most is beszélgetünk, nyilván nem csak a hitüket megélő, hitükről tanúságot tevő fiatalok, diákok járnak, de mégis mindenkit meg kell szólítanunk, akár a mi rádiónknak is ez a küldetése. Ön azokhoz a diákokhoz milyen módon kíván szólni, akár most az előadásában is, akik mondjuk még nem a krisztusi úton járnak?
Azt mondom nekik is, hogy valamire való vagy. Ez hittől és az Isten kapcsolattól teljesen függetlenül igaz mindannyiunk életében, hogy vannak képességeink, vannak talentumaink, van olyan kincs az életünkben, amelyet mások javára tudunk használni. Létezik ez a kifejezés, talán Karl Rahnertől származik, az anonim keresztény, aki nem tudja magáról, vagy nem vallja magáról, hogy keresztény, de valójában ugyanezek az értékek határozzák meg az életét. Azt hiszem, hogy ha bennünk van a vágy, hogy mások számára kincseket adjunk, hogy mások számára hasznosak legyünk, akkor ez egy nagyon jó útnak a kezdete lehet.
És végül, ahogy az első dia ki van már vetítve, és egy lámpás, egy gyertyafény látszik benne, és Ciszter gimnáziumba beszélgetünk. Ciszter diákként, öreg diákként én is mondhatom, hogy a lángolj és világíts motto, nem tudom, erre akart-e asszociálni, mi ezzel a képpel diával az üzenete?
Na látja, milyen érdekes, hogy ki mire asszociál ebből a lángból. Ezt szívesen felteszem ezt a kérdést a diákoknak is, hogy mi az, ami nekik erről az olajmécsesről először eszükbe jut. Lehet persze, ha lángolj és világíts is. Ha önnek ez az üzenet fontos belőle, akkor dehogy akarom én ezt lerombolni. De lehet az is, hogy egy fény, amit szeretnénk kitenni a tartóra, és nem akarunk búra alá rejteni, véka alá rejteni, szeretnénk, hogyha a fény, ami bennünk van, mert hogy mindannyiunkban van fény, valamire valók vagyunk, hogy ez a fény, ez mások számára is látható, meleget és fényt adó legyen.
Karizmákat említette itt a lelki adományokat a beszélgetés elején, vagy a beszélgetés előtt. A lelki adományok ugye különfélik, de a lélek az ugyanaz. Az ön életében egy személyes kérdéssel zárjuk, hogy a Szent Lélek jelenléte az mit jelent? Milyen a kapcsolata a Szent Lélekkel?
Igyekszem tudatosítani, hogy van, hogy itt van, hogy folyamatosan velem van, és bennem van. Azt hiszem, hogy számomra ez az első lépés, hogy azt folyamatosan szem előtt tartani, és ennek a valóságában élni, hogy benne élek, mozgok, és vagyok én magam is. Én ő benne, ő bennem. Én nagyon remélem, hogy ezt a tudatot, meg ezt a tudatosságot sikerül megőriznem.
Valamire való vagy címmel tartott Süveges Gergő újságíró előadást az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium 11-es diákjainak. Az előadás után Bakos Nórát, Farkas Zalánt és Talián Zsófiát 11. évfolyamos diákokat kérdeztük.
Szerintem egy nagyszerű előadást hallottunk most Süveges Gergőtől, Valamire való vagy. Mi most így hirtelen az előadás után a benyomásotok, mi fogalmazódott meg hirtelen így bennetek?
Egyetértek önnel, bennem nagyon sok gondolat ébredt fel. Azzal kezdte az egész előadást, hogy egy lelki gyakorlat lehet felemelő és lehet sanyargató is. Ez abszolút egy felemelő előadás volt, segített abban így elgondolkodni azon, hogy mennyire értékesek vagyunk, és minden ember egyedi, és ezeket hasznosítanunk kell, és hálásoknak kéne ezekért lenni.
Úgy gondolom, hogy a legjobb dolog ebben az előadásban a semmire kellőség és a mindenre valóság számegyenese volt, mert ez egy olyan definíciót adott, hogy senki se semmire kellő, de ugyanakkor senki se való mindenre. De mindenkinek van egy olyan képessége, amit ő tud kamatoztatni abban a szempontból, hogy valamire tényleg való. És ez szerintem egy olyan pozitívum mindenkinek az életében, amit követni kell, és örülni kell neki.
Számomra nagyon hasznos útmutatást adott, hogy rávilágított arra, hogy a mai kor fiataljainak mi is a feladata, hogy mindenki jó valamiben, és ezt kamatoztassuk Isten tetszése szerint és Isten szándéka szerint, hiszen ő mindannyiunkat egyedinek és megismételhetetlennek teremtett meg, és a talentumokat, amiket ránk bízott, azt hasznosan tudjuk kamatoztatni.
Így 11. évfolyamra bennetek már kialakult, hogy mire kaptatok meghívást a jó Istentől, akár így szakmailag, hivatásbelileg, vagy így közösségileg, hogy milyen adományokkal rendelkeztek?
Én úgy vélem, hogy a jó Isten engem megáldott azzal, hogy kimerek emberek elé állni, esetleg érzéseket átadni a színjátszáson keresztül is, nem csak azon nyilván, de adott egy érzéket ahhoz, hogy lássam az embereket, és hogy meglássam azt, hogy valójában mire van szükségük. És tudom őket irányítani, vezetni, és ugyanakkor ez örömmel is tölt el, és ezért gondolom, hogy ez egy adomány, ami az előadás alatt is elhangzott, hogy úgy végezzük ezeket a szolgálatokat, nem azt akarja tőlünk a Jóisten, hogy szenvedjünk eközben, úgyhogy ezért tudom így ezt megállapítani.
Úgy gondolom, az Isten a türelem, a segítségadás és a gyermekekkel való kapcsolatkialakítás adományait adta nekem, mivel nekem az én családomban rengeteg kisgyermek van, és mindegyikkel remekül tudok kapcsolatot kialakítani, és ezért gondolom azt, hogy a Jóisten a tanári pálya útját adta nekem. Ez egy olyan dolog, amihez kell türelem, kell segítségadás, és kapcsolatba kell kerülni a fiatalsággal.
Szerintem a segítőkészség, az odaadás és illetve a meghallgatás adományát kaptam a Jóistentől, hogy kész legyek ott lenni az emberek mellett, hogy ha bármi esetleg gondjuk van, akkor segítsem őket és megpróbáljam őket útba igazítani, azáltal közelebb vigyem őket a Jóisten felé.
És ahogy az előadó Süveges Gergő említette, tehát az is fontos, hogy azért figyeljünk a visszajelzésekre, így itt a 7. pontban mondta azt, ti mennyire veszitek azt szívetekre, lelketekre, hogyha esetleg ez a visszajelzés nem dicséret, hanem kritika, hogy ezt megfontoljátok-e, tehát hogy milyen tapasztalatok vannak ezzel kapcsolatban így a saját életetekbe, akár itt a gimnáziumon belül is, hogyha pedagógusoktól vagy osztálytársaktól kaptok egy véleményt.
Úgy gondolom, hogy ez egy folyamat. Én most jelenleg 17 éves vagyok, és azt kell, hogy mondjam, hogy volt olyan idő, amikor nem tudtam ezeket az építő jellegű kritikákat megfelelően kezelni, de ahogyan idősebb lettem, és elfogadóbb lettem saját magammal is szemben, és lett egy nagyobb látóköröm arra, hogy valójában mit szeretnének nekem mondani, átgondoltam, és tudok építeni az ő véleményükkel, a segítségükkel.
Én tulajdonképpen elég makacs embernek tartom magam, és sokszor ebbe is belebukok, mert nem hallgatom meg másoknak a véleményét, de most már így 18 éves fejjel azt tudom mondani, hogy jó néha a kritikát meghallgatni, elgondolkodni rajta, és tényleg meglátni azt, hogy a kritika nem lehúzni akar, hanem felépíteni és fejleszteni.
Számomra nagyon fontosak a visszajelzések ugye az emberektől, hogy tényleg hogyan látják a dolgokat, amiket próbálok nekik ugye átadni, és igyekszem, akár negatív, akár pozitív kritikát kapok tőlük, hogy azt az ő javukra fordítsam, és akkor tényleg újra átgondolom, és megtervezem az egészet.
Ha most egy olyan iskolatársatoknak kellene beszámolni, aki nem ezen az előadáson volt, mert nem 11-es, mit mondanátok, mi lenne az az egy üzenet, amit elmondanátok, hogy ez az előadás miért volt jó, miért volt építő?
Rendkívül értékesek vagyunk, és hálásoknak kell lenni igazából azért, hogy itt vagyunk, és cselekedni tudunk, és a Jóisten mindig meg fogja azt mutatni, hogy amit kaptál, abból tudsz dolgozni.
Azt az üzenetet, amit a Szüveges Gergő hozott, hogy valamire való, vagy lehet, hogy úgy gondolod, hogy nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy te azt szeretnéd, és lehet, hogy már a feladás szélén vagy, szakadékba ugranál, de valamire való, vagy vedd magadon a bátorságot, és küzdj tovább, menj tovább az úton.
A Jóisten mindannyiunkat egyedinek és megismételhetetlennek teremtett, és szerintem ez a feladatunk, hogy felfedezzük azokat a talentumokat, amiket ránk bízott.
Várok az Úrra, jelenlétét kívánja testem, lelkem rég. Várok az Úrra, dicsőségében megfürödni, olyan szép. Eljön, mint fényes hajnal csillag, a sötétben felragyog, mint a kelő nap. Minden sebemet meggyógyítja, minden terhemet beoldozza. Várok az Úrra, jelenlétét kívánja testem, lelkem rég. Várok az Úrra, dicsőségében megfürödni, olyan szép. Akik könnyhullatással vetnek, vigodozással aratnak majd, és aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vigodozással jön elő, kévét emelve. Minden sebemet meggyógyítja, minden terhemet leoldozza.
Süveges Gergő a Valamire való vagy című előadását egy mesével zárta, melyben arra kívánt rávilágítani, hogy mindenki kapott valamihez adottságot, tehetséget, amelyet fel kell ismerni, és azokat a tehetségeket, adományokat kell kamatoztatnia.
Hol volt, hol nem volt? Összegyűltek az állatok az erdőben, és így szóltak, alapítsunk iskolát. Majd, ahogy ez általában lenni szokott, azt tették, amit az állatok ilyenkor szoktak tenni, amikor iskola alapításra adják a fejüket, először egy szakértői csapatot alakítottak. Hogy kell ezt másképp csinálni? A halat, a madarat, a nyulat, meg a mókust bízták meg a tanterv kidolgozásával. A szakértői egyeztetésen a hal amellett kardoskodott, hogy a legfontosabb tantárgy az úszás. A madár ragaszkodott ahhoz, hogy a leglényegesebb készség a repülés elsajátítása. A mókus pedig kijelentette, hogy szerinte az állatok iskolájának egyetlen értelme nem más, mint hogy ő mindenkit megtanítson fára mászni. A tanterv kidolgozása során megegyeztek abban, hogy az iskolába beiratkozó minden állatnak minden tantárgyat el kell sajátítania. Az eredmény a következő lett. A nyúltól, aki egyébként világelső volt futásban, hiszen egyetlen állat sem érte utol, elvárták, hogy madárként repüljön. A szakértők felvitték egy fa tetejére, és ráparancsoltak, repülj, nyuszi. A szegény állat egy bátor ugrással elrugaszkodott, és lezuhant. Mind a négy lábát eltörte, és olyan súlyos agyrázkódást szenvedett, hogy sosem épült fel egészen. Attól kezdve nem tudott többet futni sem. Ezért aztán futásból is csak kettest kapott. Bezzeg repülésből, bukás helyett hármasra osztályozták, mert hát néhány rövid pillanatig azért a levegőben volt. És a szakértők igen elégedettek voltak magukkal. A madár világelső volt repülésben, ugyanakkor a tanterv megkövetelte tőle, hogy megtanuljon üregeket ásni a földbe, ahogy ezt a nyúl teszi, minden tőle telhetőt megpróbált, csak sajnos a nagy igyekezetében eltörte a csőrét, meg a szárnyait, meg a lábát. És nem tudott többet repülni sem, így aztán hármast kapott ötös helyet. Lyukásás tantárgyból viszont szintén közepesen jutalmazták az erőfeszítéseit, és ez így ment minden állat esetében. Ki érte el a legjobb eredményt az iskolában? Az agyatlan medúza, aki a maga izgő mozgó módján minden elvárásnak eleget tudott tenni bizonyos mértékig. Amikor leugrott a fáról, nem törte el egyetlen csontját sem, mert nincs csontja. Agyrázkódást sem szenvedett, hiszen agya sincs. Elég az hozzá, hogy a bizottság nagy büszkeséggel kihirdette, a medúza lett az osztály első. Talán találsz párhuzamokat a saját életeddel. Vannak emberek, akik egy egész életet küzdenek végig törött csontokkal, sérült szárnyakkal, és időnként még lelki agykárosodással is. Csak azért, mert nagy elkötelezettséggel ugyan, de mégis a nyúl meg a madár sorsára jutnak. Mindannyiunknak a felelőssége, hogy olyan környezetet teremtsünk, amelyben a madarak repülhetnek, a nyulak futhatnak, a halak meg úszhatnak. És a tanítás adományával rendelkezők taníthatnak, a vigasztalás ajándékával rendelkezők vigasztalhatnak másokat, a szervezőkészséggel megáldottak pedig belevethetik magukat a szervezésbe. Isten nem mondja rólad, hogy semmire kellő vagy. És azt sem mondja rólad, hogy mindenre alkalmas vagy. Isten nem hazudik. Isten igazat mond. Azt mondja, hogy valamire való vagy. Mert így alkottalak meg téged és benneteket, hogy közösséget alkossatok, és ennek a közösségnek mindannyian legyetek a hasznos tagjai. Isten azért áld meg az adományaival, hogy rajtad keresztül megáldja a körülötted élőket. És hát ha valamire, akkor erre biztos, hogy való vagy. Te is, meg én is.
A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható, címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium nagybőjti lelki napjáról hallottak összeállítást. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő, Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szerdán 21 óra 30 perctől megismételjük.
A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az infokukat@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban dr. Vejkei Imre, országgyűlési képviselő, KDNP frakcióvezető helyettes úrral beszélgetek, aki a Magyar Parlamenti Imacsoport vezetője is egyben. Tisztelt képviselő úr, beszélne a kedves rádióhallgatóknak az imacsoportról, hogy ezt miért hozták létre, és hogyan élik meg a mindennapokban?
Tisztelettel és testvéri szeretettel köszöntöm rádióhallgatóit, és hogy miért hoztuk létre a Magyar Parlamenti Imacsoportot? Nos, azért, mert személy szerint én is többekkel fontosnak tartottuk azt, hogy a Nemzetházában a Magyar Országgyűlés épületében legyen egy olyan hely, ahol el tudunk mélyedni, ahol imádkozni tudunk, ahol tudunk gondolkodni azon, hogy az, amilyen törvényt azt hozunk, az megfelele az isteni törvényeknek. És egyáltalán el tudunk-e mélyedni a mindennapok rohanásaiból abba az útba, amit Jézus Krisztus adott nekünk az ő útjába. Az, hogy mindenki elmenjen a maga templomába, az természetes, és ott imádkoz. Ez a Magyar Parlamenti Imacsoport annyival több, hogy ez ökumenikus, itt minden testvért szeretettel várunk, és ugye a parlamentben nem csak frakciók alakíthatók, hanem csoportok is, és így ez egy hivatalos entitás, hogy Magyar Parlamenti Imacsoport.
És körülbelül hány tagot számlál az imacsoport, hogy hozzávetőleges számba, ha tetszene tudni?
Én azt tudom mondani, hogy egy 100 fölötti meghívást adunk ki, és körülbelül egy olyan 25-35 között szoktak alkalmanként jönni. Az alkalmak általában, most a standard, az általános alkalmakat mondom, amikor A7 van a parlamentben, nálunk ABC hetek szoktak lenni, A7 az, amikor plenáris ülés van, B7 az a bizottságok hete, C7 pedig, amikor terepmunkát kell végezni. Tehát amikor A7 van, akkor kedd reggel 7:30-kor tartjuk.
És ez hogyan néz ki? Hogyan épül fel ez a program?
Ez úgy néz ki, hogy az Ószövetségből, az Új Szövetségből, a Zsoltárokból felolvasok egy-egy részt. Mielőtt felolvasnám, egy rövid bevezetőt tartok, és közös énekünkkel hívjuk a Szent Lelket. Az ige szakaszok felolvasása után pedig elmélkedni szoktam egy 15-20 percet arról, hogy mit jelent ez, amit olvastunk magyar parlamenti képviselők számára ma 2026-ban.
Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon aktuális, és ez egy fantasztikus kezdeményezés. És mióta végezik ezt a feladatot?
13 éve. 13 éve, és nagyon szép az utána következő dolog is, mert itt nincs vége, tehát egy ilyen imacsoporti összejövetel, ez egy ilyen másfél-két órás, mert ezt követően egy kis csendet tartunk, és megkérdezem utána a képviselőtársaimat, hogy kiben mit ébresztettek, akár az ige szakaszok, akár a gondolatok, hogy mit helyeztem a szívükre, és onnantól kezdve egy dialógus indul el, hogy kiben tényleg mit ébresztett. És ez nagyon érdekes szokott lenni, nagyon komoly személyes nyilatkozatokkal, nagyon mély gondolatokkal. Most volt pont a 186. ilyen alkalmunk, kedd reggel 7:30-kor. Volt rendkívüli alkalmunk is, az csütörtök reggel 7:30 volt, mert házelnök úr minden évben egyszer összehívja a KMKF-et, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumát, és a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma előtt felkért bennünket, most már ez 5. alkalommal volt, hogy tartsunk imát. Hogy imával kezdődjön a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma is, és így 7:30-tól 8:30-ig közösen imádkoztunk.
Hát úgy gondolom, hogy ezután a munka is teljesen más szerepben tud folytatódni.
Ez így
egy
van.
Ilyen csodálatos.
Ez így van.
Istenhez való fohászkodás után. Ezt az imacsoportot fizikailag hol tudják megvalósítani, hol tudják összehívni?
Sok-sok helyen voltunk, az adás szűk lenne arra, hogy elmondjam, de azt tudom...
De amelyik közel állt önhöz, ha azokat megemlíteni, azt megköszönjük.
Ugye akkor, amikor jelentettem házelnök úrnak, hogy szeretnék egy imacsoportot létrehozni, akkor kértem tőle egy imatervet. Ő azt mondta, hogy meglátjuk, hogy mi lesz ebből, És akkor én a mentelmi bizottságnak voltam az elnöke, ami a Fehérházba, hát mi így hívjuk a képviselő irodaházat, ami a Margit híd Pesti hídfőjén van. Ott székelt az 5. emeleten, és annak a tárgyalójában kezdtük el, és hogy ne csak oltártársaság, hanem fehérasztaltársaság is legyünk, ezért ima reggeliket feleségemmel mindig reggelente hajnalta készítettünk szendvicset. És talán a 4. alkalom volt, amikor Balogh Zoltán, ő akkor emmi miniszter volt, azt mondta, hogy szeretne ehhez hozzájárulni. És én azt mondtam, hogy de hát mi ez? Ahhoz, hogy megveszük a zsúrkenyeret, meg a vajat, meg pár deka felvágottat. Ja, mert hogy olyan szépek ezek a szendvicsek, azt hitte, hogy így kompletten veszünk, és akkor azt mondta, hogy ne fáradj a feleségeddel ezen, ha elfogadod, akkor legyen nálam. Ugye a második székhelyünk az EMI-be volt, ez az Akadémia utca 1-3 a miniszteri tárgyaló. Aztán miniszter úr a következő választások után úgy gondolta, hogy ő inkább a lelkiséget vinné tovább, mint sem a miniszterséget, illetve a képviselőséget, és jött Kásler miniszter úr. Én nem akartam neki mondani, hogy már okkupáltam a szobáját bizonyos időtartamokra, ezért újra elmentem házelnök úrhoz, akkor már az igazságügyi bizottság elnöke voltam, az a parlamentbe székelt, és kérdeztem házelnök úrtól, hogy a korábbi analógia alapján lehet-e, hogy a Nagy Imre terembe, ami az igazságügyi bizottságnak a tárgyalója, ott tartsuk. Igen, mondta, rendben van. Így a 3. székhelyünk már a parlament volt, a Nagy Imre terem. És akkor itt volt egy nagy, hogy mondjam, egy nemzetközi kitekintést, kell, hogy mondjak, mert egy nagy íve lett a dolgoknak, megnyertünk egy washingtoni pályázatot, ugye Washingtonból indult annak idején, Eisenhower elnöktől a National Prayer Breakfast, a Nemzeti Ima Reggeli Mozgalom, egy Dákó nevezetű úriemberrel együtt, ahol minden év február 1. csütörtökén a mindenkori amerikai elnök vezetésével a világ különböző országaiból összehívtak kongresszusi embereket, szenátorokat, hozzájuk kapcsolódó személyeket, véleményformálókat, és egy nagy-nagy ima reggelit tartottak. Ez volt, tehát február 1. csütörtökén, hasonlót tartanak Németországba, Berlinbe, ott június 1. csütörtökén, ott a 30-nál tartanak. Ez az őszi-téli időszak kimaradt, erre volt egy pályázat, ez hosszú lenne, a lényeg az, hogy megnyertük, nagyon nagy elismertsége volt a Hungarian National Prayer Breakfastnek, a magyar nemzeti mozgalomnak. Körülbelül 3 éven keresztül azt tudom mondani, egy ilyen 220-230 kongresszusi ember képviselő jött 27 országból. Olyan eredménye lett, hogy már az első alkalom után hívtak, hogy beszéljek arról, hogy hogyan lehet az, hogy alig 3 évtizeddel a kommunizmus bukása után nagyobb lelkiség van a magyar parlamenti imacsoportban, mint az amerikai kongresszusi imacsoportban, és egy Tea Party keretében Washingtonban akkor erről beszámoltam. Itt megint nagyon-nagyon sok mindent kéne mondanom, de a helyzet az, hogy ennek nagyon-nagyon sok folyománya lett, aminek következtében házelnök úr hazajött egy külföldi útjáról. Nagyon nagy meglepetése volt, hogy még a japán császárnál is tudtak a magyar parlamenti imacsoportról, sőt tudták azt, hogy milyen gondolataink vannak.
Ez óriási dolog.
És ezek után, akkor hazajött, az az üzenet várt, hogy azonnal menjek fel hozzá. Ez nálunk a politikában nem feltétlenül a legpozitívabb üzenetek közé tartozik, de itt egy kivétel volt, kivétel elősíti a szabályt, és azt kérdezte házelnök úr, hogy egy mosoly közepette, hogy Imre, mit kértél tőlem 7 évvel ezelőtt? Mit kértem, házelnök? Hát imatermet kértél, mit szeretnél imateremnek? És akkor azt mondtam, hogy azt, ami a kommunizmus előtti imaterem volt. Azt mondta, hogy ez nagyon jó ötlet, háznak van egy főépítésze, felhívatta, sokféle kérdésre számított, erre nem. Mi volt a kommunizmus előtt? Imaterem, hangzott el a kérdés. Hát kért pár napot, kollégáival átnéztek minden ezzel kapcsolatos iratot, 3 nap múlva újra találkoztunk, és mondta, hogy mindent végigtek, de itt nem volt imaterem. És akkor házelnök úr úgy döntött, hogy a parlamentnek a legfontosabb részén, ez a kupolacsarnok, ahol a Szent Korona is található, ott kaptuk meg az első termet.
Hát szívből gratulálok.
És most már ennek harmadik éve. Közben a MEÜT-nek, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának is a tagjelentünk a püspökök egyhangú szavazatával, tartózkodás nélkül, és így a MEUT összes püspöke jött egy évvel ezelőtt december 2-án felszentelni, megáldani az imatermet.
Hát ez úgy gondolom, hogy egy hatalmas előrelépés volt. Az egész, ahonnan indult és ahová eljuttak, ez szerintem a megkoronázása volt neki.
És én sok mindent csináltam ez alatt a 16 év alatt, de ha valaki kérdezi tőlem, hogy mire vagyok a legbüszkébb, akkor azt mondom, hogy arra, hogy soha nem volt imaterem a magyar parlament épületében, és most van.
És ugye ez milyen fontos is.
Igen.
Mai beszélgetésünk a II. Rákóczi Ferenc fejedelem születésének 350. évfordulójának emlékműsora kapcsán történik ez a beszélgetés. Tisztelt képviselő úr, először is köszönjük az ecsédiek nevében, hogy megtisztelt jelenlétével ezen a csodálatos rendezvényen. Ön hogyan élte meg?
Mindenek előtt először is én köszönöm a meghívást, én köszönöm, hogy itt lehettem, és együtt ünnepelhettem az ecsédiekkel vezérlő fejedelmünk születésének 350. évfordulójáról szóló megemlékezést. Nagyon szép program volt bent a katolikus templomban, és utána kint a II. Rákóczi Ferenc szobránál is. Nagyon mély lelki szempontból és kulturális szempontból is mély és tartalmas. Én beszédemben egyrészt megemlékeztem II. Rákóczi Ferencről, másrészt kiterjesztettem a megemlékezést a hőseinkre, a Rákóczi szabadságharcon túl megemlítve a többi szabadságharcunkat is, sőt, azt is feltárva a hallgatóságnak, hogy ma is szabadságharcunkat vívjuk, és ezért nagyon nagy felelősség az, ami a vállunkat nyomja. Nagyon nagy felelősség, mert bármilyen támadás alatt vagyunk, Brüsszelből, Strasbourgból, vagy bárhonnan, bármilyen zsarolás alatt vagyunk, nekünk ki kell állni a nemzeti keresztény értékeink mellett, nekünk úgy kell kiállni mindezen értékek mellett, hogy a zsarolásoktól függetlenül, azoktól elvonatkoztatva mindenek előtt Magyarország érdekét kell nézni. És mi ezt tesszük Orbán Viktor miniszterelnök úr vezetésével, és ha bizalmat szavaznak április 12-én nekünk, akkor a jövőben is ezt fogjuk folytatni.
A mai megemlékezésünk egy hagyományőrző műsor volt, egy hagyományőrző program volt. Képviselő úrnak mit jelent a mai kor szellemében a hagyományőrzés ma Magyarországon?
Számomra a gyökereimet jelenti. A gyökereimet, aminek két fő ága van, az egyik ága, hogy magyar vagyok, a másik ága, hogy keresztény vagyok. Jó magam, katolikus vagyok. És hogy ez a vér dobog bennem, a szívem által, és ez egy csodálatos dolog, hogy az ősöktől ilyen ajándékot kapott az ember. Egy történet jutott az eszembe, nem tudom, van-e annyi idő, hogy megosszam. Amerikából, Texasból jött hozzám a magyar parlamenti imacsoportba egy házaspár, akik meglehetősen tehetősek voltak, mert olajkutyaik vannak, nem csak benzinkút, hanem ilyen fúrókutak, kitermelőkutak szempontjából is. És ezek az emberek a főszékhelyüket áttették Medjugorjéba. És Medjugorjéból jöttek már hozzám, az imateremben voltunk, és onnan mentünk át a Szent Koronához, ahogy mondtam, 3 ajtóval nyílik a Szent Koronára Jézus Krisztus képét, van Servatius Tibor által készített 1 méter x 1 méteres Krisztus bronzfejünk, amit úgy helyeztünk el az imaterembe, hogyha kinyitjuk az egyik ajtót, akkor Jézus Krisztus a Szent Koronára néz. Szóval az imateremből tartottunk a házaspárral a Szent Koronához pár lépés, és hát a férfi körülbelül olyan jó megtermett ember volt, mint én, a hölgy olyan vékony, mint ön, és egyszer csak a hölgy lerogyott a Szent Koronától pár méterre térdre a földre, és azt mondta, azt ismételgette folyamatosan, hogy Hungary is Kingdom of the Mary, hogy Magyarország Mária királysága. Előtte beszéltem neki arról, hogy Szent István király 1038. augusztus 15-én miképpen ajánlotta föl Szent Koronát és az országot Szűz Máriának, és hogy azóta Regnum Máriánum vagyunk. Ahogy utána ez pár perccel történt, és pár lépéssel ez történt. És mi ketten nem tudtuk fölállítani a vékony hölgyet, minthogyha térde belegyökerezett volna a földbe. És azt mondta, hogy ő is magyar szeretne lenni, ő ehhez a királysághoz szeretne tartozni. És akkor oldódtak föl ezek a gyökerek, ezek a földhöz kötöttségek, amikor azt mondtam, hogy megpróbálunk mindent megtenni ennek érdekében, és a történet úgy zárult, hogy akkor fölállt, könnyek közepette, és elmondott egy mi atyánkot és egy tized rózsafűzért a Szent Koronánál.
Ez egy úgy van, és csodálatos.
Egy csodálatos történet, és arra emlékeztessen ez a történet bennünket, hogy mi természetesnek vesszük azt, hogy magyarok vagyunk. Mi természetesnek vesszük azt, hogy a Regnum Mariánumhoz tartozunk. De mások, akik nem magyarnak születtek, azoknak ez egy csoda, és nekünk, akik annak születünk, nekünk vajon ez egy mindennapi csoda-e?
Meg tudjuk-e élni?
Meg tudjuk-e élni? Így van. Nekem ez egy nagyon nagy üzenet volt, egy nagyon erős üzenet volt, ezért úgy gondoltam, hogy ezt most megosztom.
Hát nagyon szépen köszönöm a rádióhallgatók nevében, hogy ezt megosztotta velünk. Úgy gondolom, hogy ebből mindenki épülni tud. Tisztelt képviselő úr, köszönöm szépen a beszélgetést, a Jóisten áldását és a Szűzanya oltalmát kívánom további életútjára.
Nagyon szépen köszönöm, én is áldott szép napot kívánok önnek, és a rádió hallgatóknak az Úr áldásával.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, dr. Bejke Imre országgyűlési képviselővel, a Magyar Parlamenti Imacsoport vezetőjével Hajdú Mária beszélgetett.